Lapozzuk fel közösen az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. fejezetét, és olvassuk el, hogy hogyan jött létre ez a keresztény közösség Pál apostol második missziós útja során. Tehát az apostolok cselekedetei 17. fejezetében az első verstől a következőképpen olvashatjuk. Apostolok cselekedetei 17. fejezet első versétől. Miután pedig által mentek Amfipoliszon és Apollónián, Tesszalonikába érkeztek, ahol volt a zsidóknak zsinagógájuk. Pál pedig, amint szokása volt, bement hozzájuk, és három szombaton át vetekedett velük az írásokból, megmagyarázva és kimutatva, hogy a Krisztusnak szükség volt szenvedni és feltámadni a halálból, és hogy ez a Jézus Krisztus, akit én hirdetek néktek. És némelyek azok közül hittek és csatlakoztak Pálhoz és Síláshoz, úgy szintén az istenfélő görögök közül nagy sokaság, és az előkelő asszonyok közül nem kevesen. De a zsidók, akik nem hittek, irigységből felindítatván, és maguk mellé vévén a piaci népségből némely gonosz férfiakat, és csődületet támasztván, felháborították a várost, és a Jázon házát megostromolván igyekeztek őket kihozni a nép közé. Mikor pedig őket nem találták, Jázont és némely atyafiakat vonszolták a város előjárói elé, kiáltozva, hogy ezek az ország háborítók itt is megjelentek, kiket Jázon házába fogadott. Pedig ezek mindnyájan a császár parancsolatai ellen cselekesznek, mivel hogy más tartanak királynak, Jézust. Fel is indították a sokaságot és a város előjáróit, akik hallották ezeket. De mikor kezességet nyertek Jázon és a többiek részéről, elbocsátották őket. Az atyafiak pedig azonnal, azon éjszakán elküldték Pált Sílással egyetemben Béreába, kik mikor odamentek, elmentek a zsidóknak zsinagógájába. Idáig olvasom. Kedves gyülekezet, a Tesszalonika beli gyülekezet, tehát Filippi után a második európai gyülekezet viharos körülmények között alakult meg. Viharos körülmények között és nagyon gyorsan. Azt olvastam, hogy Pálnak három szombat napja állt rendelkezésére mindössze, hogy hirdesse az evangéliumot, ebből következtetünk, hogy ebben a városban mennyi időt töltött. Mert ha három szombatnapon, egymás után három szombatnapon prédikált, akkor maximum 4-5 hetet, tehát mintegy egy hónapot tölthetett a városban. Egy hónap alatt olyan hatalmas eredménye volt az ige hirdetésének, hogy az egész város megoszlott. Voltak, akik zsidók közül elfogadták Jézust, görögök közül, istenfélő görögök közül elfogadták Jézust. Nagyon sokan előkelő emberek, tehát gazdag emberek is elfogadták a megváltásnak az isteni útját, és már is kiformálódott a gyülekezet, de akkor azok a zsidók, akik nem hittek, csődületet támasztottak, és hogyan is érveltek volna, nem Pállal szemben érveltek, hanem a piaci népségből, ma így mondanánk, hogy a csőcselékből kiválasztottak olyan embereket, akik különösen ügybuzgók lehettek, le lehetett őket fizetni, meg lehetett őket nyerni különböző botrányoknak, és fölvonultak a város előkelőségeihez, tehát a városi vezetőség elé, és bevádolták Pált, hogy nekünk ugye császárunk van, római császári birodalomban élünk, mégis hol mi királyt hirdet, ugye Krisztust, az Isten országának a vezetőjét, és meginoktak a város vezetői is, elmentek ennek a bizonyos Jázonnak a házába, ki lehetett ez a Jázon, bizonyára azok közül, a zsidók közül való, akik elfogadták az evangéliumot, aki szállást adott Pálnak és a tanítvány társainak, és szinte megostromolták a házát, mikor aztán nem találták az apostolokat, akkor bevádolták magát a házigazdát, de amikor aztán óvadékot nyertek, kezességet nyertek a részükről, akkor elbocsátották őket, az atyafiak pedig így végződött a 10. versben a leírás, érezték annak a szükségét, hogy Pált Sílással egyetemben elbocsássák, hagyja el a várost, mert ez a botrány, ez valahogyan nem válik javára az evangéliumnak, inkább menjenek el a városból, és a keresztény közösség ezután folytathatja tovább a működését. Mindez az apostolok cselekedeteinek az időrendje szerint, időszámításunk szerint 50-ben történhetett. Időszámításunk szerint 50-ben, Pál apostol megtérése után 16-17 évvel történhetett. Pálnak gyorsan el kellett hagyni a várost, mutatnám is a térképen, hogy itt Tesszalonikát elhagyva délfelé vette az útját, ezen az úton érkezett Béreába, majd Bére után Aténba, aztán Korintuszba, és utána visszament Efézusba, és úgy fejezte be a második missziós útját Jeruzsálembe való visszaérkezésekor. Pál apostol egész életében és missziós útjai során ez volt az egyik legviharosabb jelenet. És ugye elképzelhetjük, hogy egy hónap alatt összeállt gyülekezetnek milyen problémái lehettek, hiszen egy keresztény közösség kialakulásához azért nem elég egy hónap. Ugye Antiókiában is azt láttuk, hogy először hirdették a zsidóknak, aztán hirdették a görögöknek az evangéliumot, aztán elküldték Barnabást, aztán Barnabás maga mellé vette Pál, tehát ez több év alatt alakult ki ez az antiókiai gyülekezet, Efézusban pedig maga Pál is mintegy 3 évet töltött, tehát ott évek álltak rendelkezésre, hogy a gyülekezet kialakuljon. Itt meg egy hónap. Nekünk nagyon nagy szükségünk van arra, hogy megnézzük a Bibliából, hogy egy ilyen gyorsan alakuló gyülekezetnek milyen problémái vannak? Hogy lehet ezeket leküzdeni? Milyen nehézségek, milyen veszélyek támadnak fel az ilyen gyülekezetben, amellett, hogy természetesen csodálatos és szép dolgok is történnek. Először nézzük a csodálatos és szép dolgokat az első Tesszalonikai levél első fejezetéből. Pál apostol ugyanis, ahogy gyorsan el kellett hagyni a várost, már 51 tavaszán megírta ezt a levelet, és mintegy fél évvel azután a második levelét is, tehát a Bibliában 2 Tesszalonikai levél is helyet foglal. Nézzük most az első levelében, hogy Pál apostol hogyan tekintett vissza néhány hónap elmúltával, miután már Béreában is elvégezte a szolgálatát, valószínűleg a Tesszalonikai első levelét Korintusból írta, ahol szintén másfél évet időzött. Olvasom az első Tesszalonikai levél első fejezet első versétől. Pál, Silvánus és Timóteusz a Tesszalonika beliek gyülekezetének, amely van az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adunk az Istennek mindenkor minnyájatokért, emlékezvén rólatok a mi imádságainkban. Szüntelenül emlegetve a ti hitetek munkáját, és a ti szeretetetek fáradozását, és a mi Urunk Jézus Krisztus felől való reménységeteknek álhatatosságát az Isten előtt, a mi atyánk előtt. Tudván, Istentől szeretett atyám fiai, hogy ti kivagytok választva, hogy a mi evangéliumunk tinálatok nem áll csak szóban, hanem isteni erőkben is, szentlélekben is, sok bizodalomban is, amiképpen tudjátok, hogy milyenek voltunk közöttetek, ti érettetek. És ti, ami követőinké lettetek és az úréi, befogadván az igét sokféle szorongattatás között szent lélek örömével. Úgyhogy példaképekké lettetek Macedóniában és Akhájában minden hívőre nézve, mert nem csak Macedóniában és Akhájában zendült ki tőletek az Úr beszéde, hanem minden helyen is híre terjed a ti Istenbe vetett hiteteknek, annyira, hogy szükségtelen arról valamit szólnunk. Mert azok maguk hirdetik felőlünk, milyen volt a mi hozzánk való menetelünk, és miként tértetek meg az Istenhez a bálványoktól, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, és várjátok az ő fiát az égből, akit feltámasztott a halálból, a Jézust, aki megszabadít minket amaz eljövendő haragtól. Így szól a levélnek a bevezetése, és azt hiszem, hogy ha mi most ilyen levelet kapnánk, egy ilyen apostoltól, mint Pál, vagy a mennyből, a léleknek az ihletésére, mi nagyon meg lehetnénk elégedve egy ilyen levéllel. Sokféle szorongattatás közben befogadtátok az igét. Hogyne, rokonok ellenük fordultak, a város ellenük fordult, az apostolokat elűzték. Ezért gondoljuk meg, hogy az apostolok hogy jelentek meg Tesszalonikában. A Filippi börtönből mentek oda. A börtönviselt embernek egy kicsit magyarázkodnia is kell, mert ott azért nem egy-két napig tartották őket a Filippi börtönben. Pálnak ugyanúgy el kellett mondani a Filippi letartóztatását, bebörtönzését, ahogy egykor Jónás is elmondta a nagyhal gyomrában való tartózkodását, a saját tapasztalatait és a saját elmúlt napjait, heteit is el kellett mondani. Így jelent meg Tesszalonikában, és úgy távozott, hogy éjjel lopvást kellett kimenekíteni a városból. Az itt maradt emberekre azonban még nehezebb feladat várt, folytonos megvetésben, gúnyban kellett ennek a gyülekezetnek megalakulnia, ezért mondja, hogy sok nyomorúság közben fogadták be az Isten igéjét, sok szorongattatás közben, de a Szentlélek örömével. És olyan csodálatos a 7.-8. vers, hogy azt mondja, hogy nem csak Macedóniában, itt van Macedónia, tehát a mai Macedónia is, itt van a Macedónia tartománya, és itt délebbre van Akhája, tehát a Tesszalonika beli gyülekezet azért munkát is végzett, ha ebben a tartományban, és le 50-60 kilométerre, szinte a mai egész Görögország területére kezdték elterjeszteni az evangéliumot, és Pál apostol bizonyságot tesz a levél bevezetésében arról is, hogy megértették Krisztus áldozatát, feltámadását, sőt, a végső eseményeket is megértették, ez a gyülekezet rendkívül befogadó kész volt a proféciákra. Megértették a jövendőléseket. Várjátok is Jézust, aki megszabadít minket amaz eljövendő haragtól. Mi ez az amaz eljövendő harag? Pál apostol olyan részletesen beszélt ennek a gyülekezetnek már a végső eseményekről, ez egyébként mind a két levélből kiderül, hogy még a 7 utolsó csapásról is. Amaz eljövendő harag. Ugye ez a 7 utolsó csapás, az Isten jókedvének esztendeje utána az igazság szolgáltatása napja, erről is szólt a gyülekezetnek, és a gyülekezet ezt befogadta. Azt mondhatnánk, hogy egy csodálatos és mintaszerű gyülekezet volt, Antiókia és Efézus után csak gerjedezik a szívünk, amikor ilyeneket olvasunk a Tesszalonika beliekről, de ugyanakkor Pál apostol hangot ad a leveleiben annak, hogy voltak problémák a gyülekezetben. 3 ilyen nagy problémát szeretnék kiemelni, és a mai alkalommal ezt megvizsgálni. Az első levél 5. fejezet 12. és 13. verséhez lapozzunk. Mi volt az első probléma, talán kikövetkeztethető is ez a probléma, hiszen egy gyorsan létrejött gyülekezetben, ahol egyszerre lesznek gyülekezeti tagok, egyszerre keresztelkednek meg szinte a testvérek. Az első levél 5. fejezet 12. és 13. verseiben ezt olvashatjuk. Kérünk továbbá titeket, atyám fiai, hogy becsüljétek azokat, akik fáradoznak közöttetek, és elöljáróitok az Úrban, és intenek titeket. És az ő munkájukért viseltessetek irántuk megkülönböztetett szeretettel. Egymással békességben éljetek. Ez a kis kérés, ami a levélnek a végén fordul elő, azt valószínűsíti, hogy a tesszalonikai gyülekezetben, amikor létrejött, mint gyülekezet, nyilván megválasztották a tisztségviselőket. Az ókori őskeresztény gyülekezetek mindegyikének volt presbitere. Ugye a presbiter ennyit jelent, így fordítja le a mi Bibliánk, hogy vén. De ez nem annyit jelent, hogy idős ember, hanem tapasztalatban tájékozott, a hitben járatos ember. Hát milyen tapasztalatban tájékozott emberek lehettek itt, akik egy hónap alatt hallották Pál apostol ige hirdetését. Nyilván elsősorban zsidó származású emberek, nem a görögök közül valók, akik ismerték az Ószövetséget, és most elfogadták az új szövetségi kijelentéseket, de mindenki friss volt a hitben. Senkinek nem volt múltja, senki nem hivatkozhatott különleges áldozathozatalokra, és talán a gyülekezetnél problémát szerzett az, hogy a gyülekezet vezetőit nem becsülték meg annyira, ezért is kéri Pál apostol őket, hogy becsüljétek azokat, akik fáradoznak közöttetek, és előjáróitok az Úrban, és intenek titeket. Hát meg aki valaki inti a gyülekezetet, tehát feddi a gyülekezetet, ott ha valaki nagyon magára veszi a feddést, ami nagyon jó is lenne, hogyha az isteni feddéseket magunkra vennénk, esetleg nem fogadja el a feddést, megharagszik, személyes sérelemnek tartja, amit mondanak a presbiterek, a diakónusok és a többiek. Ugye a keresztény gyülekezet rendje, főleg a 2 Timóteusi levélben van lejegyezve, de ha az összes páli levelet olvassuk, teljesen nyilvánvaló, hogy ezeknek a gyülekezeteknek az életében rend volt, tehát volt presbiter, volt diakónus, voltak szolgálattevők, voltak prédikátorok, voltak tanítók, voltak proféták, hogy ezt már Antiókiában láttuk is. Tehát ez az egyik dolog, hogy a gyülekezetben Pál apostol tudomására is jutott, aki már Korintusban tartózkodott, tehát jó pár kilométerrel délre, de tudomására jutott, hogy van a gyülekezet vezetői és a gyülekezet tagjai között bizonyos feszültség, és nem becsülik meg azokat, akik előjáróitok az Úrban és intenek titeket. Tehát ebből láthatjuk, ez egy finom utalás, Pál apostol nem hangsúlyozza ezt túl, nem vádolja a gyülekezetet, csak utal arra, kéri arra a testvéreket, hogy aki a gyülekezet életében dolgozik, fáradozik, azt úgy ne vegyék semmibe. Aki bármit elvégez a gyülekezet életében, az becsüljék meg. És azt hiszem, ez mindannyiunknak ma is szóló üzenet, mert a gyülekezet nem él csak úgy magától, hogy eljövünk hétről hétre is itt leülünk, hozzászólunk a szombatiskolán, vagy hallgatunk az istentiszteleten. Egy gyülekezet életének ez csak a jéghegy csúcsa. Az igazi része a gyülekezet életének, hogy hétközben mennyi munkát vállalunk, mennyire szervezi meg az ifjúság, hogy segít az idősökön, a rászorulókon, mennyire szervezzük meg a hajléktalan munkát itt most télvíz idején, mennyire szervezzük meg, hogy a városban legyenek evangelizációs sorozatok. De ezért sok mindenki sok szervezést és munkát vállal, és egy gyülekezetben nem becsülik meg azokat, akik munkálkodnak, nem csak itt vannak és passzív résztvevőként itt leülnek, hát hétközben munkálkodnak a gyülekezetért, akkor ezt már azért a Biblia egy kis hajszálrepedésnek tartja a gyülekezet falán, és ezt megjegyzi, hogy vigyázzunk erre, mert ha nem becsülik meg azokat, akik dolgoznak, akkor baj lesz a gyülekezetben. A második hiba és probléma ugyanitt az 5. fejezet 14. versében olvasható. Itt az 5. fejezet 14. versében van egy szépséges kijelentése Pál apostolnak, azt mondja, kérünk továbbá titeket, atyám fiai, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőteleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt. Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen, hanem mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás iránt, mint mindenki iránt. Milyen érdekes, hogy ennek a felsorolásnak az élén az áll, hogy intsétek a rendetleneket. A tesszalonikai gyülekezetben rendetlen testvérek voltak. Sok volt a rendetlen. Maga a szó az eredeti görögben, ez a legpontosabb fordítás, hogy rendetlen, most megnéztem más magyar biblia fordításokat, például így is fordítják, hogy tétlen, nyughatatlan, izgága. Maga a szó, ez a rendetlen, ez egy szakkifejezés volt abban az időben, használták például a katonai szolgálatot megtagadókra is, tehát szolgálat megtagadó. Így ilyen fordítások is közkézen forognak. Maradjunk mi itt ennél a kifejezésnél, hogy rendetlen. A gyülekezetnek nagy probléma az, hogyha rendetlenség van a gyülekezetben. Például a gyülekezet külső megjelenésében, a helyiségekben, ahol el van helyezve a gyülekezet, az időpontokban, hogy mikor kezdjük a programjainkat, egyáltalán, hogy figyelünk-e a rendre, a tisztaságra, a pontosságra. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy probléma lehet. Egy gyülekezetnél nagyon nagy probléma lehet a rendetlenség. Egy egyszerű kérdést vetek fel. Mindannyian élünk valahol, lakásokban vagy házakban. Itt van a mi lakásunk és a mi házunk, itt van a gyülekezet. Melyiknek kell tisztábbnak, rendesebbnek, szebbnek lenni? Sokszor azt látjuk, hogy a lakásában azért mindenki úgy, ahogy rendet tart, azt mindenki csinosítgatja, azt mindenki szépítgeti, de a gyülekezetben pedig mindegy, hogy most a paca itt van, a folt amott van, a szék nem úgy áll, ez sem, az sincs a maga rendjén. Igen, ez egy nagyon nagy probléma, mert aki bejön a gyülekezetbe, nem biztos, hogy először a Bibliából vagy az igéből vonja le a tanulságokat, hanem abból, hogy például akik itt megjelennek, hogy öltözködnek, hogyan vigyáznak a rendre, a tisztaságra, mit mutat a gyülekezetnek a külső képe. Tehát igen, ez egy nagyon nagy probléma, és Pál apostol, aki nem volt törvényeskedő, meg nem volt szőrszálhasogató, figyeljük meg, hogy a felsorolása élére ezt teszi, hogy kérünk továbbá titeket, atyám, intsétek a rendetleneket. Ez az első számú dolog. Utána mondja, hogy bátorítsátok a félelmes szívüket, ami látszólag egy sokkal lelkibb és mélyebb dolog, hogy a gyengéket, a félénkeket lelkileg bátorítani a határozott tanúságtevő életre. gyámolítsátok az erőteleneket, ez is egy mély lelki dolog, hogy a hitben megerőtelenülteket karoljátok fel, hát még a negyedik kijelentés, hogy türelmesek legyetek mindenki iránt. Tehát ez meg esetleg mi ezt tettük volna az első helyre, mert hát azért a szeretet mindannyiunktól azt kívánja, hogy mindenki iránt megértéssel, türelemmel legyünk, talán még a rendetlenek iránt is, talán még akire tízszer kell rászólni, hogy azt ne oda tegye, vagy ne hagyjon rendetlenséget maga után. Szóval ennek végiggondolása után mégiscsak hadd húzzam alá, hogy az első helyen ez áll, hogy incsétek a rendetleneket. Incsétek a rendetleneket. És hogy Pál apostol ezt szóvá tette, ebből láthatjuk, hogy itt a gyülekezetben az a rendetlenség, amire féket nem dobtak, sajnos tovább terjedt, és ez a rendetlenség a gyülekezet tagjaiban eljutott egy olyan pontig, ami már közvetlenül a gyülekezet életét is veszélyeztette. Lapozzunk a második Tesszalonikai levél 3. fejezetéhez, és nézzük meg, hogy Pál apostol miket mond a 3. fejezet 8. versétől egy olyan gyülekezetnek, amelyről előbb azt olvastam, hogy voltak benne zsidó származású hívők, görögök és előkelő emberek, tehát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ez a gyülekezet gazdag volt. Az ókeresztény, őskeresztény gyülekezetek között a leggazdagabb gyülekezet a Tesszalonika beli gyülekezet, ahol gazdag emberek keresztelkedtek meg és jártak ebbe a gyülekezetbe. Mégis Pál apostol a 2. levél végén már ezt is előhozza, így olvasom a 3. fejezet 8. versétől, sem ingyen kenyeret nem ettünk senkinél, hanem munkával és fáradtsággal, éjjel-nappal dolgozva, hogy közületek senkinek se legyünk terhére. Nem azért, mintha nem volna rá jogunk, hanem hogy magunkat például adjuk néktek, hogy minket kövessetek. Hadd álljak meg egy pillanatra, majd folytatom tovább a felolvasást. Pál apostol gazdag emberektől nem fogadott el pénzt. Nem fogadott el a Tesszalonika beliektől pénzt, pedig neki erre joga és lehetősége lett volna, mint aki az evangélium szolgálatából él, hanem ugyanúgy folytatta itt ebben a városban, miként minden helyen a sátorkészítő mesterségét. Például gondoljuk el, amikor Korintusban 1,5 évet töltött, ott szabályszerűen meghirdette az iparát, és abból, amit ott 1,5 évig kapott, abból eltartott még 2 tanítványt, amikor átment Efézusból 3 évig, tartózkodott, ott is a saját munkájából élt, nem csak önmaga, hanem még a gyenge Timóteust, aki beteges fiatalember volt, és a Silvánust vagy Sílást más néven fenntartotta. Legalább 2 ember tartott fenn a munkájából, közben bérelt nyilvános ilyen régi szóval gimnáziumokat, ugye a régi gimnázium görög kifejezés, tehát olyan tanító helyeket, ahol ő hirdethette az igét, és még az evangélium céljaira is áldott, és ezt tette Tesszalonikában is, senkitől ingyen kenyeret nem fogadott el. Folytatta tovább, ott néhány hete volt ott Tesszalonikában, mégis folytatta tovább a sátorkészítő mesterségét. Olvasom tovább, mert amikor nálatok voltunk is, azt rendeltük néktek, hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Itt hangzik el a Bibliának ez a hatalmas nagy mondata, és ezt egy keresztény gyülekezetnek kellett írni a Pál apostolnak, hogy azt rendeltük néktek, hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Tehát tulajdonképpen hova vezetett ez a rendetlenség a gyülekezetben? Oda vezetett, hogy bizonyos testvérek megengedték maguknak, hogy ne dolgozzanak, és esetleg a családtagjaik jövedelméből éljenek, esetleg idősebbek megtakarításaiból éljenek. A gyülekezetben, egy keresztény gyülekezetben ez ütötte fel a fejét, és erre azt mondja Pál apostol, hogy bármilyen a ti hitetek, de hogyha ti ezt teszitek, és a városban ezt látják, a rendetlenséget, az élhetetlenséget, az, hogy mások munkája tart el benneteket, akkor mit jelent a ti kereszténységetek? Aki nem akar dolgozni, ne is egyék. Nagyon pontos a megfogalmazás. Nem azt mondja az apostol, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. Ugye erre szükséges felhívni a figyelmet. Hanem aki nem akar dolgozni. Akkor is, ma is nagyon sok embernek nem adatott munkalehetőség. De más dolog nem dolgozni, és más dolog nem akarni dolgozni. bátorítsunk ezzel ma is embereket, hogy az egy dolog, hogy valakinek nem jut munkalehetőség, nem jut havi fizetés, de más dolog az, hogy nem akar dolgozni. Ha nekem nem lenne munkám, akkor is akarnék dolgozni, és bizonyára kapnék is valami olyan munkát, amiből meg tudnék élni. Én is egy olyan városból származó, Mosonmagyaróvárról, ahol sok embernek nincs munkája, és hogy néha hazamegyek, mondják az ismerőseim, hogy nincs munkájuk, de mindegyik akar dolgozni. Fát vág, leszedi a cseresznyét meg a medgyet. Kitakarít. Nem tudom én, minden munkát elvállal, csak hogy jelezze, hogy ő azért, mert neki nem adatott a városban valami néven nevezett kenyérkereső hely, nem adja meg magát ennek a helyzetnek, ő akar dolgozni. Ma is azt lehet mondani, hogy aki akar dolgozni, az Isten majd ad neki munkát, fent tudja tartani magát, ne adjuk meg magunkat annak a könnyű és fölszínes érvelésnek, hát úgyis 600 ezer munkanélküli van, úgyse találok munkát, mert én ilyen munkára nem megyek. Ne válogassunk a munkában, Jézus is fizikai munkát végzett 30 évig, Pál apostol sátorkészítő munkát végzett, és a farizeusok egyébként arra tanították a tanítványaikat, hogy a szellemi dolgok elsajátítása mellett mindenkinek szakmát is adtak a kezébe, tehát igenis értsünk dolgokhoz, és a tulajdon kezeitekkel munkálkodjatok, mondja máshol Pál, hogy fent tudjátok tartani magatokat. Tehát felhívja erre a figyelmet Pál apostol ennek a gyülekezetnek, hogy milyen messze menő következménye van annak, hogyha valaki azért hisz, terjeszti is az evangéliumot, még a proféciákban is hisz, de közben pedig az élete rendetlen, és nem akar dolgozni. Olvasom tovább. Mert halljuk, hogy némelyek rendetlenül élnek közületek, akik semmit nem dolgoznak, hanem nyughatatlankodnak. Itt is hadáljak meg egy kicsit. Aki nem dolgozik, törvényszerű dolog, hogy nyughatatlankodni fog. Azt mondja Ellen White a Nevelés című könyvében, hogy az emberiség legnagyobb problémája az, hogyha az emberek nem dolgoznak, akkor a munkahelyet csak viszályt és baj tudnak támasztani. Mert az Isten arra teremtett bennünket, hogy tevékenykedjünk, hogy dolgozzunk. Ha valaki nem akar dolgozni, akkor az életben csak egy lehetősége van, az időt valahogy el kell tölteni. Hát hogyan lehet legjobban eltölteni az időt? Sok viszályt és sok nyughatatlanságot támaszt az ember, aki nem akar dolgozni. Apostolok cselekedetei 17. fejezetét javaslom elolvasásra, hogy Pál apostol ezzel már találkozik itt Aténban, mielőtt Korintusba menne. Az aténiakról mit mondott az Apostolok cselekedetei 17. fejezete? Nem dolgoztak. Hát persze, hogy nem dolgoztak, mert vagyonos előkelő emberek voltak, nem dolgoztak, és azt mondja róluk, hogy miben voltak naponta foglalatosak. Mindenféle újság elmondásában és események kibeszélésében. De magyarul pletykálkodtak. Fölteszem a kérdést, mire vezet az, hogyha az emberek állandóan csócsálják a nesze semmit, jönnek, mennek, beszélnek, semmit nem dolgoznak, semmit nem csinálnak, nem viszik előre egy új hegyel sem, azt a bizonyos szalmaszálat nem érintik meg. Persze akkor az emberek jönnek a bírálgatással, a pletykálkodással, minden mással. Atén városa ilyen képet nyújtott akkor, amikor Pál apostol megjelent, és őt magát csácsogónak nevezték, aki hát egy munkás ember volt, és aki nem ment a szomszédba tanácsért, hogy hogy kell megélni. Hadd tegyem föl a kérdést, hogy van arról bibliai könyv is, hogy egyszer megtörtént ez Izrael történetében, amikor már a két országrész ketté vált, északi országrészre, Izraelre, déli országrészre, Júdára, hogy volt egy munkás ember, aki a maga kezének munkájával kereste meg a kenyerét, de nem azért, hogy ő jól éljen, meg a családja jobban éljen, hanem ez a bizonyos ember, aki itt a déli országrészben él, Tékoa beli pásztor volt, pásztorkodásból és a vadfüge termesztésből kereste meg a pénzét, és elment a maga pénzén az északi országrész figyelmeztetni arra, hogy az asszír fogság bekövetkezik, ha nem térnek meg, és kiutasították ebből az országrészből, ezzel a durva szóval, így olvassuk Ámos könyve 7. fejezetében, menj a magad hazájába, és ott keressed kenyeredet, ott tegyed kenyeredet, mintha ő profétálását pénzért tette volna, holott ő azért semmit nem tett, ő áldozatot hozott azért, hogy ő profétaként, független emberként felléphessen az északi országrészben. Olvassuk el Ámos könyvét. Ámos könyve egy csodálatos bibliai könyv, hogy emberek, akik dolgoztak, megtanulták a munkát, megtanulták a munkával nem csak a pénzkeresetet. Éppen az elmúlt hetekben a rádióban sok szó volt a magyar munkanélküliségről, és olyan szépen kifejtette egy szakértő, hogy a munkában nem az a legfontosabb, hogy pénzt keresünk. Nem Biblia alapján fejtette ki, de bibliai dolgokat mondott. Biblia említéseink azt mondja, kérem szépen, a munkában nem az a legfontosabb, hogy mennyi pénzt keresünk. A munkában, ilyen tudományos szavakat használt, az a legfontosabb, hogy aki munkát vállal, az szocializálódik, az beépül egy közösségbe, az része egy közösségnek, de a munkában az a legfontosabb, már egyszerű szavakat használt, hogy a munkában az a legfontosabb, hogy ha valaki kedvel végzi, pontosan végzi, akkor építi a maga személyiségét. Na hát, a Biblia százszorosan rámutat erre az összefüggésre. A munkában nem az a legfontosabb, hogy mennyi pénzt keresünk. Megkockáztatnám azt is, hogy aki csak pénzért dolgozik, annak vége van. Hanem a munkában az a legfontosabb, hogy részt vállalunk azokból a kötelezettségekből, ami az egész emberiségre hárul, hiszen Isten bennünket nem üres, tétlenkedő életre teremtett, hanem tevékenységre, fáradozásra, és főleg a jó munkás ember jellemén egy idő után meglátszik, hogy az pontos, az becsületes, a szava hihető, amit meg elvégzett, azt elvégezte, szóval a munkája beszél helyette, és a munkája beszél a jelleméről. Mert halljuk, hogy némelyek rendetlenül élnek közületek, akik semmit nem dolgoznak, hanem nyughatatlankodnak. Az ilyeneknek azonban rendeljük és kérjük őket a mi Urunk Jézus Krisztusra, hogy csendesen munkálkodva a maguk kenyerét egyék. Milyen csodálatos igék ezek. Kedves gyülekezet, miért mondja azt Pál apostol, hogy kérjük őket a mi Urunk Jézus Krisztusra? Kétszeresen is. Krisztus egyrészt fizikai munkát végzett csaknem 30 évig. Tehát Jézus osztozott a ma sokak által lenézett munkában, ami a fizikai munka. Én azt szoktam mondani, hogy ha nekem valaki fizikai munkát ad, még fizetek is neki, mert sajnos nekem olyan a munkaköröm, hogy fizikai munka nem sokszor néz ki, ezért elmegyek inkább gyülekezetek építkezésre, és mondom, hogy ne fogadjatok föl embereket, ha van időm, elmegyek, még fizetek is, mert a fizikai munkában én egy olyan értéket látok, amit semmi szellemi munka nem pótol. A fizikai munka az, ami tágítja a tüdőt, edzi az izmot, ami valóban pontosságra, rendszeretetre tanít. Múltkor Franszal, ugye az afrikai Franszal mentünk le vidéki gyülekezet építésre, azért olyan jól esett, hogy utána a köműves mesterek azt mondták, hogy azt a Franszot küldjék meg, azt a másikat, akinek nem tudták a nevemet, azt a másikat, aki nem ilyen dologba dolgozik, de mindent, amit mondtunk, neki megcsinálta. Sokszor észreveszem, hogy a fizikai munkásoknál is határtalan dőjf van, hát hogy nem fogom én hordozni azt a vödörvizet, vagy hogy én vinni oda azt a téglát, hát mi mindent megcsináltuk a francszal, igaz, hogy egy-két napig voltunk csak ott, de ha ott lettünk volna egy hónapig, akkor is vittük volna. Azért mondja, hogy kérjük őket a mi Urunk Jézus Krisztusra. Jézus egy ácsmester műhelyében pontosan elvégezte a feladatait. Mi volt inas? Hogy nevezzük? Inas vagy segéd? Az emberiség megváltója nem érezte önmagához kis dolognak, hogy ilyen szintre ereszkedjék. Jézus nem is érezte azt, hogy ereszkedik. Nem. Ő inasi, segédi munkát végzett csaknem 30 évig. Azután lépett fel. És a második rendje, oka, hogy ezt Jézus Krisztusra kéri Pál apostol, meglátszott Jézus 3,5 évi működésén, hogy neki meg volt alapozva az élete és a munka szeretete? Tudott volna Jézus annyit vállalni, hogyha ezt nem edződik meg, ma így mondnánk, hogy nem készül erre a feladatra, erre a munkára? Jézus 3,5 évig, hogy mondta Péter apostol a Cselekedetek 10. fejezete szerint, a széllyel járt jó tévén. Számoljuk ki, van, amikor a Biblia megmondja, hogy naponként mennyit járt, 40-50 kilométer. Csak a járás. Aztán még az emberekkel való foglalkozás, személyesen foglalkozás, prédikáció, igehirdetés. Hadd tegyem fel a kérdést, ha valaki ezt fizikai munkával nem alapozta volna meg, ez bírta volna ezt a megterhelés 3,5 évig? Ezért mondja Pál apostol a Tesszalonikait kéri, hogy kérjük őket a mi Urunk Jézus Krisztusra, hogy csendesen munkálkodva a maguk kenyerét egyék. Erről is hadd mondjak néhány szót, hogy csendesen munkálkodva. Kedves gyülekezet, én észrevettem iparos embereknél, mestereknél, segédeknél, inasoknál is, sokan nem tudnak csendesen munkálkodni. Harsányan munkálkod, beszélnek, nagy beszédek a munka közben, hogy mit mondott a tévé, meg mit mondott az asszony, meg a gyerek, meg nem tudom én. Egyszer mondtam egyik munkánál, hogy reggel 10 óra volt, hogy 6-kor kezdtük a munkát, hogy 4 óra alatt már az egész világtörténelmet megismertük. Hát már mindent kitárgyaltak, mindent. Aztán úgy 12 órakor eszébe jutott a mesternek, hogy jó sokat beszéltünk, de hát nem is haladtunk semmit se. Szóval nem tudnak az emberek csendesen munkálkodni. A munkának van egy bizonyos ritmusa. Akkor katonák voltunk, kivezényeltek egyszer bennünket kaszálni. De akik azt akarták, hogy mi kaszáljunk, soha életükbe kaszát nem vettek a kezükbe, és azt gondolták, hogy mi lazsálunk, mert ugye kaszálni nem így lehet. A sarlózni mondjuk úgy lett, a kaszához az kell egy bizonyos ritmus. Elkezdtek bennünket ott nyüstölni, hogy mi milyen lassan dolgozunk, hogy gyorsabban tellegessünk, mondták ők a maguk szavával. Minden munkának van egy bizonyos ritmusa. Édesapám heves vérmérsékletű ember volt, ő azt követelt, hogy a munkában gyors legyen az ember. Attól is koldultunk, mert mindent újra kellett csinálni. A nagybátyám nyugodt természetű ember volt, igazi iparos mesterember volt, azt mondta a fiatsám, itt van a szög, így kell a szöget megfogni. Látod, így fog meg a szög. Itt a kalap, a kalapácsot se a végén kell fogni, meg nem a tövénél kell, így fog meg a kalap, aztán akkor úgy húz rá, hogy ne a kezedre üssél, hanem a szög fejére üssél. Hát ezt szépen lassan tanította, egyszer egy kutnak készítettünk fából egy ilyen kis dobozt, és szépen megtanított, hogy Jancsikám, így kell dolgozni. Örökre hálás vagyok neki, mert megtanított a legapróbb, legkisebb munkafolyamatokra is, és megtanított arra, hogy jó, lehet egy fél óra, egy óra után egy kicsit föllélegezni, egy-két szót mondani, vagy vizet inni, na de az, hogy mi harsányan, mindent helyettesítve, ugye a munkát lefedve, a harsányságunkkal, hogy így éljünk, ugye ez nála nem volt szokásban, azt mondta, hogy fölfogadlak téged, ugye akkor nem fizettek a munkáért, persze rokonságban nem is kértünk pénzt, de azt mondta, hogy ha fölfogadlak téged, akkor azért fogadlak, hogy dolgozzál. Utána, hogyha elvégezted a munkát, akkor mehetsz futballozni, vagy mehetsz cseresznyét szedni, de most nekünk ezt meg kell csinálnunk. Azt mondja Pál apostol más leveleiben is, hogy csendes és nyugalmas életet folytassunk. Csendesen munkálkodjunk. Ne legyen harsányság, ne legyen magamutogatás, ne legyen az, hogy ezt én csináltam. Tehát a Tesszalonika belieket, akik jelen pillanatban abban a helyzetben vannak, hogy rendetlenek és nem akarnak dolgozni, tanítja őket arra, hogy igen, messze menőleg figyeljetek oda, nem csak úgy átabotába végezzétek a munkát, csendesen munkálkodj, és hozzáteszi, a maguk kenyerét tegyék. Kedves gyülekezet, ma is a világban a legtöbb ember nem a maga kenyerét teszi. A másik által előállított kenyeret teszi. Ezt megfigyeltem munkahelyeken, mindenki azt nézi, hogy a másik többet dolgozzék. Ne én, főleg a 8 órás munkaidő, főleg olyan, ahol ezt meg is lehet tenni, a másik csak dolgozzék, majd ő előállítja a kenyeret, én majd egy nagy karét lemesszek belőle, de ő dolgozzon érte. Keresztény számára ez járhatatlan út. Egyszer volt egy prédikátor gyűlésünk, és egy nagyon tekintélyes prédikátorunk azt mondta, soha nem tudom elfelejteni, egy keresztény ember mindig többet dolgozzék, mint a többi, és egy keresztény ember, ha kevesebbet kap ennek ellenére, mint a többi, azzal is elégedjen meg, mert egy keresztény embernek tudni kell veszíteni. Tudni kell veszíteni. Majd az Isten kárpótol érte. Keresztény ember ne arról legyen híres, hogy lazsál, ne arról legyen híres, hogy követelőzzik, hogy neki 50 forinttal több órabér jusson. Egy keresztény ember becsülje meg azt, hogy az Isten munkához juttatta, és mutassa meg a munka végzésében is, hogy mit jelent kereszténynek lenni. Így folytatja Pál apostol, ti pedig, atyám fiai, meg ne restüljetek a jó cselekvésben. A munka az a jó cselekvésre való kivételes alkalom. Akkor is, hogyha nem a magatok részén munkálkodtok, akkor is, ha bérmunkába, akkor is, ha rabszolgaként munkálkodtok. Milyen szép az a József Attila vers, aminek a régi rendszerben mindig hajtogatták, de az elejét elhagyva, most meg egyáltalán mindent elhagynak belőle, soha nem lehet hallani. Régi rendszerben így hallottuk, dolgozni csak pontosan, szépen, hogy a csillag megy az égen, csak úgy érdemes. De hogy kezdődik ez a vers? Ne légy szeles! bár munkádon más keres, dolgozni csak pontosan, szépen, hogy a csillag megy az égen, csak úgy érdemes. Nem a magunk munkájában mondja ezt. Olyan munkában mondja, amikor mások belülünk élnek, kiszipolyoznak, esetleg rabszolga sorba, ahogy a régi világban rabszolgaság volt, ma is azért nagyon sok ember rabszolga módon kell, hogy dolgozzék a brazíliai őserdőben, banánt termesztő őslakosságoktól, a Pakisztánban az Adidas cipőt úgy befűző gyerekekig, hogy lemegy az ujjuk attól a lehetetlen munkától. Nagyon sok ember ma a világon úgy dolgozik, hogy alapvető munka és életvédelmi kötelezettségeknek a főnökök nem tesznek eleget, és tönkreteszik a munkában őket. És ennek ellenére azt mondja Pál apostol, hogy ti pedig, atyám fiai, meg ne restüljetek a jó cselekvésben. Én nagyon szépnek tartom különben ezt a József Attila verset. Ne légy szeles, bár munkádon más keres. Dolgozni csak pontosan, szépen. Vegyük elő a Bibliának a nagy személyiségeit, a nagy példáit. József hogy dolgozott? Rabszolgának adták el. Potifár házában volt több mint 10 évig. 10 évig olyan körülmények között kellett dolgoznia. Nem tudom, hogy ma melyikünk tudna úgy 1-2 évig is dolgozni, hogy ő 10 évig, és milyen becsületet szerzett magának. A végén Potifár fölemelte, és jószágigazgatóvá tette, mert az az ember, akire ilyen terheket lehetett tenni, aki magáinak érezte a munkát, akkor is, amikor az nem volt a magái, hát ez az ember valóban lelki ember, becsületes ember. Többször elmondtam, hogy akkor fiatal voltam, soha nem tudtam megérteni, hogy miért Szolzsenyicin kapta az irodalmi Nobel-díjat, és miért azért a kis vékony regényért, hogy az Iván Gyenyiszovics egy napja. Szóval amikor felnőtté váltam, újra elolvastam a regényt, mind a mai napig a legszebb olvasmány élmény, hogy egy napját mondja el a fegyenceknek, a Szibériába száműzött raboknak ez a mű, és abban az egy napban a legcsodálatosabb jelenet az, ugye arról szól ez az egy nap, hogy a barakba hogyan alszanak reggel, hogy kelnek föl, hogyan löknek eléjük valami minősíthetetlen táplálékot, hogyan hajtják ki őket, mint az állatokat, egy kórházat kell építeniük. És a kórház építése során kőműves munka, este 5-6 óra táján megszólal ugye a duda, hogy most már mehetnek haza, gyerünk sorbálni, megint hazahajtják őket, mint az állatokat a barakba. És amikor megszólal a duda, azt mindenki nagy ünnepnek vesz, hogy végre nem kell ezt a kényszermunkát végeznünk. Megszólal a duda, akkor mindenki otthagy csapot, papot és rohan, hogy beálljon a sorba. De az Iván Gyenyiszovics, ennek a kisregénynek a címszereplője, még egy fél vödör malter ott van a kezében. És azt nem hagyja ott azt a fél vödölmaltert, mert az másnapra már haszna vehetetlen. Hanem fog még egy-két téglát, fölfalazza, de ezzel összehoz magának egy 5-6 perc késést, a saját társai majdnem meg akarják lincselni, ezért az 5-6 percért, ugye ez elveszi a szabad időtől a lehetőséget, de ő szótlanul visszamegy, beáll a sorba, és hogy ezt leírja az író, hogy akkor is, hogyha nem a tiéd az a munka, ha kizsákmányolnak, de ember vagy és dolgozhatsz, és te ne az embereknek akarjál tesseni, hanem úgy, hogy majd a kolossébelieknek írja Pál apostol, amit csak tesztek, lélekből tegyétek, mint az Úrnak, és nem embereknek. Na ez a bibliai igazság ölt testet a Szolzsenyicin Iván Gyenyiszovics egy napjában, ezért kapott joggal Nobel-díjat, ennek a gyönyörű, szép, csöndes, hangtalan kiformálásáért. És amikor néhány hónappal ezelőtt találkoztam Szolzsenyicin egykori rabtársával, Magyar Rózsás Jánossal, aki ma is él Nagykanizsán, akkor azt mondta, hogy őt is nagyon megragadta ez a lágerélmény, és kihúzott a fiókjából egy elbeszélést, és a kezembe nyomta, hogy ő is átélt egy ilyesmit, de csak most írta meg, majdnem 50 évvel az események után, és csodálatos az elbeszélés. De kihajtotta a kényszermunkára bennünket, ott kaszáltunk egy óriási nagy térségen, ott Szibériában, és akkor nekem a születésnapom volt, mondja ez a rózsás, a születésnapom volt. Persze folytogatott a sírás, hogy a szüleim Magyarországon, én meg itt Szibériában, ki tudja hány évig kell itt lennem. És a kaszálásból fölnézek, egyszer csak látok a nagy gazban, a nagy fű erdőben látok egy szép fehér virágot. Egy pár száz méter egy szép fehér virág virít. És akkor azt mondtam magamban, milyen kegyelmes az Isten. Engem felköszöntött. felköszöntötte, szép fej, ez most álltam meg, most láttam meg velem szemben, felköszöntött. Kedves gyülekezet, ti pedig, atyám fiai, meg ne restüljetek a jó cselekvésben. A tesszalonikai gyülekezetnek ez volt a három nagy problémája. Tanuljunk ezekből a problémákból. Ne legyünk olyan emberek, akik nem becsüljük azokat, akik munkálkodnak. Most már megértjük, hogy miért nem becsülték az előjárókat, akik munkálkodtak. Mert aki nem munkálkodik, nem becsüli azt, aki munkálkodik. Aztán ne legyünk rendetlenek. A rendetlenségnek messze menő következményei vannak. A harmadik dolog, ne legyünk tétlenek és munkátlanok, és ne legyünk olyanok akkor sem, és szándékosan a végére tartogattam egy összefüggést, amiről eddig nem beszéltem. Miért voltak rendetlenek és tétlenek ezek a tesszalonikabeliek? Olyan lusta emberek voltak, hogy a más városokban dolgosabb emberek voltak, ők meg tétlenek voltak. Nem ez volt az oka. Miért voltak ilyenek? Hát hiszen, ha gazdag emberek voltak ott a gyülekezetben, ők is valami, hogy munkával szerezték a gazdagságukat, nem mással. Miért voltak rendetlenek és munkátlanok? Nagyon nagy figyelmeztetés, amit a két tesszalonikai levél megőriz a számunkra. Ők hittek az igében, hittek Jézus áldozatában, hittek abban, hogy Jézus eljövetele bekövetkezik. De hogy az ördög milyen simulékony és milyen minden részt megtalál, az ördög elhitette velük, hogy Jézus eljövetele még az ő idejükben lesz, és azért ne tanuljanak, azért ne munkálkodjanak, mert úgyis közel van Jézus eljövetele, úgyse érdemes semmit se csinálni. Mi közösségünkben is volt ilyen, hogy hallottam testvérektől, hogy az édesapám azt mondta, az édesanyám azt mondta az 50-es években, ne tanulj fiam, mert ne dolgozz fiam, mert valahogy csak megélünk, de Jézus eljövetele ilyen közel van. Nagyon helyes, hogy várjuk Jézus eljövetelét. Nagyon helyes, hogy erre készülünk. De Jézus hogy beszélt el, hogy lehet készülni az ő eljövetelére? Azt mondta a Máté evangélium a 24. fejezetében, abban a híres példázatban, a két szolga példázatában, boldog az a szolga, akit az ő ura ilyen munkában talál. Jézus eljövetelére és munkával lehet készülni. Sőt, azt mondhatnám, hogy Jézus eljövetelére készülni, ez a legmunkásabb életfeladat. Embereket fölkeresni. Hogyha bevetődne ide egy ateista, 10 perc alatt mit tudnánk elmondani? Készüljünk a munkára. És mi lenne akkor, hogyha most itt 50 ateista állna a kapuban? És nekünk valamit mondani kellene? Vagy elmennének azzal, hogy hát nagyon rendes emberek, de hát többet ide se fogok eljönni. De hogyha meg tudjuk a lelküket közelíteni valamivel, ha készülünk-e, az is egy nagy munka, például, hogy egy másik embert hogyan közelítsek meg, miben van ő, mi a gondolkozásmódja, hogyan tudok a lelkéhez közel férni, az van olyan munka, azt szoktam mondani, hogy a vályárok munkája, a bányászok munkája, meg a lelki munka az van körülbelül egy szinten, mert a követ könnyebb kihozni a mélyből, mint egy emberi lelket úgy megközelít, hogy az megnyíljon az Istennek. Erre is készülnünk kell, ez is munka, én nem azt mondom, hogy csak a fizikai munka, a lelki munka is hatalmas munka, de boldog az a szolga, akit az ő ura ilyen munkában talál. A tesszalonikabeliek ezt mulasztották el. Nekik ürügy volt, egy idő után ürügy volt az, hogy Jézus eljövetele közel van, ürügy volt arra, hogy ne dolgozzanak. Ez nekünk ne legyen ürügy. Nekünk ez még inkább a munkára sarkalló tényező legyen. És akkor elkerülhetjük ezeket a veszélyeket, és akkor a mi gyülekezetünkről most maradjunk annyiban, hogy csak annyit mondan el az Isten, amit az első tesszalonikai levél első fejezetében. Befogadták az igét, sok nyomorgatás, nélkülözés között, kizendült tőlük az Isten beszéde, és ők munkálkodva törekedtek arra, hogy mennél több ember tudjanak megközelíteni, és mennél több ember szívéhez vigyék el az evangéliumot. Adja Isten, hogy a mi gyülekezetünk ilyen legyen, de ezért még sokat kell munkálkodni. Adja Isten, hogy a mi gyülekezetünk ne fogyasztó, hanem munkálkodó gyülekezet legyen, de ezért szó szerint a hétköznapokban, és ilyenkor, amikor ilyen sokan összegyűlünk, ilyenkor is legyünk figyelmesek, készségesek, mások iránt türelmesek, meghallgatók, bátorítók, vigasztalók. Micsoda munka ez? Nem tudom, hogy készülünk-e így, amikor elmegyünk egy gyülekezetbe, hogy nem csak leülni, végighallgatni valamit, hanem én kivel akarok beszélni, kit akarok segíteni, bátorítani. Igen, ez is olyan munka, amire Jézus azt mondta, szabad szombatnapon jót cselekedni. amikor Jézus munkálkodott szombatnapon, nem kenyérkereseti munkát nyilván, akkor meggyógyította a megszáradt kezű embert, amikor visszaadta a betesdai betegnek az egészségét, akkor Jézus egyszer a farizeusoknak azt mondta, szabad szombatnapon jót cselekedni. Igen, bárcsak mi megszívlelnénk ezeket a gyülekezeteknek szóló intelmeket, és elkerülnénk azokat a veszélyeket, amelyekbe oly sokszor beleesnek keresztények és keresztény közösségek, és bárcsak a mi gyülekezetünk olyan lenne, amelyen nincs se szeplő, se sömörgözés, se más eféle, hogy Pál mondta az Efézusi Levél 5. fejezetében. Adja Isten, hogy ezek a Biblia tanulmányok megszívlelés, megfogadás tárgyai lehessenek. Amen.